Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Unió tanácsa kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, közölte a bizottság elnöke múlt héten. Ursula von der Leyen szerint Ukrajna bizonyította, hogy még háború idején is képes előrelépést elérni az uniós vívmányokhoz való igazodás terén. Ben Dazsevszky Anton az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a Geotrendek vendége. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a minket hallgatókat is.
Lehet háborúban álló ország az Unió része?
Alapvetően semmi nem tiltja, hogy egy háborúban lévő ország az Európai Unió részévé váljon. Ilyen az európai törvényekben, rendelkezésekben nem szerepel. Igaz, hogy erre még nem nagyon volt példa, és azt is meg lehet jegyezni, hogy van egy európai szabályozás, a 42.7-es számú pont, amely azt mondja ki, hogy amennyiben az egyik Európai Uniós országot megtámadják, a többi szövetséges, vele szövetséges tagország a segítségére kell, hogy siessen. Tehát ilyen szempontból érvényesülhetne ez a rendelet, hiszen Ukrajna éppen háborúban áll. Szerencsére eddig ezt a rendelkezést nem kellett tesztelni, pláne úgy, hogy ugye az Európai Unió nem rendelkezik saját hadsereggel, tehát mondjuk egy ilyen rendelkezésnek a végrehajtása is problematikus lenne az Európai Unió részéről, nyilván a
tehát hadsereggel is a segítségére kellene sietni? Ez csak támogatással?
Ez ugye nem szerepel egyértelműen a rendeletben, itt elsősorban minden jellegű támogatások, tehát pénzügyi támogatás is benne van. A katonai támogatás az elsősorban a NATO keresztül érvényesülne, hiszen lényegében a szinte minden EU-s tagország, nem minden, de a többsége, ugye NATO tagország is, és a NATO védő ernyője érvényesül ebben az esetben, tehát a NATO az egyfajta egy plusz katonai szervezet, katonai védő ernyő, megvédi az Európai Unió országait. Tehát van egy ilyen rendelet is, azt nyilván meg kell jegyezni. Ebben az esetben mindenki, aki az Európai Unió tagja, ugye a rendelkezések alapján köteles egymás segítségére sietni, hogyha egy másik külső tagország, egy másik ország megtámadja. De mivel az Európai Unió nem rendelkezik saját hadsereggel, nyilván ez a fajta támogatás az elsősorban pénzügyi jellegben érvényes, a NATO az a szervezet, amely katonailag is tud segíteni. Tehát erről tudni kell, de egyébként semmi nem tiltja, hogy egy háborúban álló ország az Európai Unióba lépjen be.
A Szerbiánál a csatlakozás kapcsán azt kifogásolja az Európai Bizottság múlt héten is. Ezt közölte, hogy továbbra sem rendezett a kapcsolat a Koszovóval. Hát Ukrajnában egyrészt háború van, nyilván nem rendezett a kapcsolata Oroszországgal, de hát pontosan a határai sem tisztázottak, hogy lehet akkor így egyáltalán csatlakozásról beszélni.
Hát határai olyan szempontból nem tisztázottak, hogy a bizonyos területek feletti kontroll nem a központi ukrán kormány hatalmában, birtokában áll, ez igaz, de ugye a nemzetközi jogi értelemben ezek mind ukrán területek, tehát nem vitatott területek, senki nem vitatja Ukrajna jogát a Krím-félszigetre, vagy nem tudom, Donyeckre, vagy Herszonra, ezek Ukrajnához tartozó területek. Ugye az ukrán rendelkezések úgy szólnak ezekről a területekről, hogy átmenetileg megszállt területek, nyilván abban bízva, hogy ezek a területek vissza fognak kerülni. Tehát ilyen szempontból nincs nemzetközi jogi értelemben véve vita Ukrajna és mondjuk Oroszország között. Ezek ukrán területek, amelyeket Oroszország jelenleg katonai erővel szállt meg. Ez a nemzetközi jog érvényesül ebben az esetben. Ukrajna területének tekintik ezeket a területeket. Amennyiben Ukrajna, ha előfordul ilyen helyzet, lemondana ezekről a területekről, akár mondjuk egy békerendezés keretében, akkor egy másik helyzet lépne elő. Ha lemondana a visszaszerzés lehetőségéről, vagy a szándékáról, akkor az megint egy másik helyzet lenne. De jelen esetben ugye ezek ukrán területek, tehát jogi értelemben nem beszélhetünk másfajta helyzetről.
Ugye azt mondja az Európai Bizottság elnöke, hogy nagyon sokat lépett előre a csatlakozási feltételek teljesítése terén Ukrajna, egészen pontosan azt mondja Ursula von der Leyen, hogy megreformálta az igazságszolgáltatási szerveket, javította a korrupciós nyomozás és ítéletek terén elért eredményeket, és előrelépést tett az oligarchák befolyásának kezelésére irányuló erőfeszítések terén is. De hát akkor hadd idézzek egy másik politikust, egy másik uniós politikust, egy korábbi bizottsági elnököt, Jean-Claude Junckert, aki azt mondja, hogy szerinte, aki bármilyen kapcsolatban állt Ukrajnával, az tudja, hogy ez egy olyan ország, amely a társadalom minden szintjén korrupt, az erőfeszítések ellenére az ország még nem áll készen a csatlakozásra, jelentős belső reformokra van szüksége. Melyik politikussal, melyik uniós politikussal ért egyet?
Alapvetően nincs ellentmondás a két politikus nyilatkozatában, bár az idézet alapján így hangozhat, de nincs ellentmondás a kettő között. Ugye Ursula von der Leyen az Európai Unió által adott ajánlatokra vagy ajánlókra utalt, ugye Ukrajna 7 ilyen tagjelölt státuszhoz kapcsolódó ajánlót kapott, amit teljesíteni kell. Ezek között van az alkotmánybíróságnak a megreformálása, az igazságügyi rendszer megreformálása, a pénzmosás elleni harc, az oligarchák elleni fellépés, médiareform és kisebbségvédelem és korrupció ellenes reformok. Ezek a csatlakozási tárgyalások előtti első lépésnek tekinthetőek, amennyiben Ukrajna teljesíti ezeket a lépéseket, teljesíti azt a feltételt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a korrupció elleni leszámoláshoz. Az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Ukrajna egy korrupciómentes országgá válik, és az országban nem fog érvényesülni a korrupció. Ez azt fogja jelenteni, hogy Ukrajna megtette azokat a lépéseket, létrehozta azokat az ellenőrző szerveket, a független szerveket, amelyek arra hivatottak, hogy leszámoljanak a korrupcióval, vagy elindítsák a korrupciót a korrupcióval.
De valóban sikerült itt egy komoly előrelépést elérnie Kijevnek?
Ezt nehéz megítélni jelenlegi formában, hiszen az, hogy egy ország mondjuk valamilyen törvényt vagy rendeletet fogad el, ez még nem jelenti azt egyrészt, hogy ez a rendelet be is van tartva, és nem jelenti azt, hogy a rendelet jól működik. Ukrajna valóban az Európai Bizottság értékelése alapján nagyon nagy sebességgel, nagy utat tett meg az uniós ajánlók elfogadásában, tehát megtette az előzetes lépéseket, de az, hogy ezek a lépések működni fognak-e, és ukrán viszonyokban egyáltalán működnek-e, nem is célja az Európai Bizottságnak egyébként, hogy ebben a státuszban, jelenlegi státuszban ezt értékelje, ez a következő éveknek a feladata lesz, és itt van egy nagyon fontos félreértés, ami Ukrajna uniós jelöltségével kapcsolatban felmerül. Rendszeresen előjön a médiában, hogy most az Európai Bizottság ajánlja Ukrajnát az Európai Uniós tagságra, és december 14-15-én az Európai Uniós vezetők fogják megtárgyalni Ukrajna csatlakozását. Ez még közel sem jelenti azt, még ha el is fogadják, még közel sem jelenti azt, hogy Ukrajna a közeljövőben, akár a következő hónapokban, vagy akár a következő években az Európai Unió tagjává válik. 8 lépcsőfokon, amit egy országnak teljesítenie kell az Európai Uniós csatlakozáshoz. Ukrajna jelenleg a 4. lépcsőfokban áll. A következő lépcsőfok lenne a törvényi és jogi harmonizáció az Európai Unióval, és a rákövetkező 6. lépcsőfok lenne pedig az, hogy Ukrajna többé-kevésbé hasonló szintre kerüljön a, mondjuk úgy, hogy az Európai Unión belül a legrosszabbul teljesítő államokkal, tehát valamennyire felzárkózzon a többi államhoz pénzügyileg és gazdaságilag. Látni kell, hogyha az eddigi státuszban Ukrajna kapott 7 ajánlót, 7 ajánlóról beszélünk az Európai Bizottságról, és ebből ennek a nagy részét tudta teljesíteni, még úgy tűnik, hogy az év végéig teljesítheti a maradék 3 feltételt is. Tehát itt még egyszer hangsúlyozom, 7 ajánlóról beszélhetünk. A következő státuszban, amennyiben ugye az Európai Uniós vezetők úgy ítélik meg, hogy ez elegendő a csatlakozás folytatásához, akkor több 1000 törvényt kell összhangba hozni. Tehát egy éven keresztül dolgozott, valóban valószínűleg nagy utat tettek meg ez alatt az egy év alatt. Egy év alatt 7 ajánlót teljesítettek, de a következő időszakban több 1000 törvényt kell. Lényegében a szovjet korszakból megmaradt törvényeket is, és ilyenben nagyon sok van Ukrajnában, ezeket teljesen át kell alakítani, ki kell dobni, új törvényeket kell alkotni, hogy összhangban legyen Ukrajna az Európai Uniós jogi normákkal. És itt most csak a törvényi megfelelésről beszélünk, és utána jön még a gazdasági és pénzügyi megfelelés, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, hogyha az Európai Bizottság most Ukrajnát EU csatlakozásra ítél, és el is fogadják az Európai Uniós vezetők, ez közel sem jelenti azt, hogy Ukrajna a következő előre látható rövid időszakban az Európai Unió tagjává válik, ez egy nagyon hosszú folyamat. Vannak becslések, hogy a jelenlegi lépések sebessége mit vetít előre. Moldova értékelése a megtett reformok tekintetében a legpozitívabb, tehát ők tették meg a leggyorsabban ezeket a szükséges lépéseket, de még Moldova sebességével is becslések alapján 13-15 év szükséges ahhoz, hogy Moldova jelenlegi törvényi bázisa, alkotmányos szabályozása, rendeleti bázisa összhangba kerüljön az Európai Unióval. Persze elképzelhető, hogy nagyon belehúznak, és még gyorsabbak lesznek, de ez akkor is hosszú-hosszú éveknek a folyamata, mire eljutnak arra a szintre, hogy valóban beszélni fogunk csatlakozásról. Tehát szerintem ez nagyon fontos tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy Ukrajna egyik pillanatra a másikra hirtelen az Európai Unió tagjává válik. Ugye ön rákérdezett, hogy a háborúban lévő országot lehet-e, tehát elvileg lehet, nem ajánlatos valószínűleg, pont az egymás védelmére irányuló rendelkezések alapján, de hát azért valljuk be őszintén, mindannyian azt gondoljuk, hogy 10-15 éven belül reálissá válik Ukrajna csatlakozása, addig már nem fogunk beszélni háborúról. Ha mégis, akkor itt valamit nagyon-nagyon csúnyán elszúrtunk, ha mégis 10 év múlva is még folyamatban lévő háborúról fogunk beszélni, az egy nagyon rossz forgatókönyv.
Tehát akkor ez inkább egy gesztus jelenleg az uniós szolidaritás jele, hogy azt javasolja a bizottság, hogy kezdje meg Kijev a csatlakozási tárgyalásokat, vagy egy elkötelezettség, hogy egyszer Ukrajna legyen Európa része?
Gesztus is, elkötelezettség is, és valójában egy folyamatnak a része. Ugye tavaly júniusban Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, ugye tavaly február végén indították el a csatlakozási mechanizmust, egy hónap alatt kidolgozták és beadták a Ukrajna csatlakozási igényét. Azzal elindult egy folyamat, és ennek a folyamatnak a része, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság értékeli, hogy Ukrajna milyen utat tett meg a reformok terén, az előirányzott reformok terén, és amennyiben ezeket a reformokat megfelelőre értékelik, akkor Ukrajna egy következő lépcsőfokra léphet. Tehát ez egy folyamat része, nem több. Ha Ukrajna ügyes lesz, és valóban mindent megtesz a csatlakozásért, akkor előbb-utóbb az Európai Unió tagjává válhat, de az előbböt is egy 8-10 éves perspektívában kell érteni minimum.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Bendarzsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel Ukrajna uniós csatlakozási esélyeiről és a háborúról beszélgetünk. Elvitte a fókuszt Izrael Gáza elleni háborúja az orosz-ukrán konfliktusról. Ez előnyös Oroszországnak?
Abszolút. A jelen helyzetben minden konfliktus, ami nem Oroszország érdekszférájában történik, hanem valahol máshol a világban, az jó Oroszországnak, hiszen valóban eltereli a fókuszt, eltereli a figyelmet, és arra kényszeríti a nyugatot, hogy megossza az erőforrásokat. Mi több lehetőséget teremt Oroszország számára, hogy új szövetségi rendszereket kovácsoljon, új támogatókat, új szövetségeseket szerezzen a saját táborához. És ebben a tekintetben ugye nem jött jól a nyugat számára ez a megújuló konfliktus, hiszen ebben a helyzetben Izrael és az arab világ között kell választania. Az arab világ számára ugye ez a fajta közel-keleti konfliktus feloldhatatlannak tűnik, amennyiben ugye arabok és zsidók között újul meg egy fegyveres összecsapás, akkor az arab világ egyértelműen ugye az arabok, a palesztinok pártján fog állni, és mivel a nyugat egyértelműen, vagy legalábbis döntéshozói politikusi szinten egyértelműen Izrael támogatja, ezzel eltávolodik az arab világ, és Oroszország ugye a jelenlegi retorikájával pedig el tudja érni azt, hogy a muszlim közösségek, az arab világ inkább az oroszokkal szimpatizáljon, és inkább az orosz tábor felé terelődjön, mint a nyugat felé.
Kevés sikerről hallottunk az ukrán ellentámadás kapcsán. Valóban nincsenek ennek eredményei?
Valóban stratégiai értelemben, katonai értelemben sok eredményről nem beszélhetünk. Talán nem fejezném ki magam annyira drasztikusan, hogy egy kudarc következett be az ukrán ellentámadás során, de ki lehet mondani, hogy eredménytelen lett az ellentámadás. És ez több szempontból probléma Ukrajna számára. Egyrészt a probléma abban van, hogy az ukrán társadalom magas elvárásokat támasztott az ellentámadás köré. Eleve maga az ellentámadás is hosszú hónapokon keresztül volt előkészítve, 12 dandárt készítettek elő a támadáshoz. A nyugati harci eszközöknek a gyűjtése az már elindult tavaly december környékén, akkor Ukrajna nyugati szövetségeseiktől kért, hosszú ideig kért harckocsikat, azokat megkapták, de emellé kaptak rengeteg más nyugati harci eszközt. Ugye elindult közben ezekre az eszközökre a katonák felkészítése, kiképzése, és magas voltak az elvárások, hogy ez a fajta nagy nyugati támogatás és a nyugattól kapott harci eszközök elérhetik a szükséges eredményeket, és Ukrajna folytatja az addigi trendet. Ugye tavaly ősz folyamán voltak komolyabb eredmények az ukrán ellentámadás során, akkor nagyobb területeket foglaltak vissza, és a következő ellentámadás pedig folytatni fogja ezeket a trendeket, és újabb területeket foglalhattak vissza. Ez nem következett be, tehát ezek az elvárások most megfeneklettek, és ugye az nagy kérdés, hogy akkor merre tovább, hogyha nyugati eszközök nem segítettek, hogyha nyugat segítségével felkészített katonák, dandárok nem tudtak eredményeket elérni a fronton, akkor vajon mi a következő lépés, mi segíthet ezen. Más szempontból pedig hát azért rossz, Ukrajna számára, mert Oroszország kivédekezte ezt az ellentámadást, és amennyiben nem készülnek újabb támadásra ukrán területekkel szemben, és tűnik, hogy jelenleg ők elsősorban a védekezésre koncentrálnak, az eltelt idő lehetőséget ad számukra, hogy még jobban levédekezzenek, még több erődítményt, nem tudom, vasbetonbunkert készítsenek elő, és ezzel ugye még nehezebbé válik Ukrajna ellentámadása a jövőben, hogyha vissza szeretnék foglalni ezeket a területeket. Ez egy nehéz helyzet az ukrán társadalom számára is, hogy egyelőre nehéz megmondani, hogy mi az, ami eredményt hozna a fronton.
Az ellentámadás sikertelensége és akár mondjuk a gázai konfliktus vezethet oda, hogy megcsapannak az Ukrajnának szánt támogatások. Hát ha eddig ekkora mérvű nyugati támogatás mellett sem sikerült eredményt elérnie Kijevnek, akkor mi értelme folytatni ezt, gondolhatják ezt mondjuk a nyugaton?
Igen, ez abszolút benne van a pakliban, hogy a sikertelen ukrán ellentámadás elindíthat egy olyan kritikát is a nyugati döntéshozók, vagy a nyugati lakosság részéről, hogy vajon a még több fegyver az vezethet a megoldáshoz. Ukrajna erre azt mondja, hogy kaptak jelentős nyugati fegyvereket, de nem akkora mennyiségben, mint kértek. Hát összehasonlításul a Leopard 1-es tankokból kaptak 80 darabot, több különböző országból összegyűjtve, de hát Ukrajna legalább 300-400-400 ilyen tankot kért volna, tehát 3-4-szer annyit kértek volna legalább, mint amennyit kaptak végül, és lényegében ez érvényes minden harci eszközre, hogy Ukrajna végül a kapott mennyiség harmadát vagy negyedét kapta, tehát nekik ez a magyarázatuk. Másrésztről viszont nem biztos, hogy a mennyiség itt most komoly eredményeket tudna elérni a fronton, tehát ez egy nagy kérdés lesz, hogy merre tovább. Az, hogy elapadna mondjuk a nyugati támogatás Ukrajna alól, vagy kevésbé elkötelezett lenne a nyugat-ukrajna támogatására, azt gondolom, hogy ez a helyzet nem áll fenn, hiszen van egy világos megértése a problémának, az orosz agressziónak, és annak, hogy itt önmagában Ukrajna, nem tudom, feladása, vagy az ukrán pozíciók feladása, az valójában csak egy átmeneti megoldás, és lehetőséget fogadni Oroszországnak, hogy jobban elkészülve megint csak neki menjenek Ukrajnának. Tehát ilyen szempontból az ellentámadás sikertelensége, az azt gondolom, hogy nem vezet ahhoz, hogy eltűnne a támogatás Ukrajna mögül. A probléma inkább azzal van, hogy megtalálják azt a módját, hogy akkor innentől kezdve mi az, ami hatékony lenne Ukrajna támogatásában, milyen technológia, milyen rendszerek, mi az, ami ilyen game changer lenne, ami változást hozna a fronton, és visszavonulásra kényszeríteni az orosz erőket. Ez az, ami azt gondolom, hogy még ez a fajta megértés, ez a fajta megoldás, az még nem oldódott meg, nem, nincs meg a válasz erre a kérdésre. De önmagában Ukrajna támogatása azt gondolom, hogy továbbra is jelen lesz. Ebbe persze belezavarhatnak az aktuális politikai választások, hogy az Egyesült Államokban a következő egy év az elnökválasztásokról fog szólni, Európai Unióban európai parlamenti választások vannak, tehát ezek mind az befolyásolhatják Ukrajna támogatását, vagy legalábbis a kommunikációt a támogatásról, de a szándék azt gondolom, hogy ettől teljesen függetlenül továbbra is megvan a nyugati partnerek részéről.
És mire számít a következő hetekben, hónapokban a fronton akkor egy állóháborúra, vagy akár csökken is a harcok intenzitása? Mert hogy beköszönt, vagy talán már be is köszöntött a Rasputyica, az a mindent ellehetetlenítő sár korszaka?
Így van, ez már bekövetkezett. Ukrajnában, az ukrán fronton az időjárási viszonyok most nem teszik lehetővé, hogy egy nagy volumenű támadást indítson bármelyik fél. Azt lehet látni, hogy Oroszország próbálja átvenni a kezdeményezést, Oroszország most próbál támadni, elsősorban itt Avgyívka térségében vannak orosz próbálkozások, ez Donyecktől nem messze található. Nagyon jól megerősített ukrán település, és az oroszok abban bíznak, hogy Ukrajna mivel az ellentámadásban kimerült, mint lőszer tekintve, mint az emberi erő tekintve, abban bíznak, hogy eddig Avgyívkát nagy erők árán sem sikerült elfoglalni, és azt gondolják, hogy ez most a lehetőség egy kimerült hadsereggel szemben, hát ha most tudnak eredményeket elérni. Meglátjuk majd, hogyha az orosz próbálkozások sem vezetnek eredményre, akkor valószínűleg inkább egy lassabb intenzitású álló háborúról fogunk beszélni, amíg nem talál egyik fél sem olyan megoldást, amivel a fronton komoly eredményeket tudna elérni. Ugye Ukrajna abban bízik, hogy például a jövő év elején esedékes F-16-os vadászgépeknek az érkezése az hozhat valamiféle érdemi változást, de nekem azért vannak kétségeim afelől. Egyszerűen kevés repülőgépről van szó, amit Ukrajna kapna, ezek nem fognak hozni olyan minőségi változást, ami mondjuk ukrán légierő fölényt eredményezne a régióban, és ezzel lehetővé válna nagyobb területek felszabadítása. Tehát ez is inkább egy olyan remény, ami nem feltétlenül megalapozott. Tehát ahogy egyébként, lesz, hogy pont ebben a műsorban már fél évvel ezelőtt is beszélgettünk az ukrán ellentámadás előtt, vagy annak az elején, hogy a legrosszabb szenárió, mivel annyira jól kiépített orosz védelmi vonalakról van szó, hogy Oroszország fél éven keresztül építkezett. Tehát a legvalószínűbb szenárió már az elején is az volt, hogy inkább a frontnak a befagyása és egyfajta padhelyzet, de hát Ukrajnában nagyon bíztak benne, hogy a nyugati rendszerek segítségével tudnak érdemi eredményt elérni. Ez nem következett be.
Jövő ilyenkor is tart majd még a háború? Mit gondol?
Én azt gondolom, hogy igen. Nem látom azt, hogy miről tudnának megegyezni a felek. Nincs kompromisszumos megoldás ebben a konfliktusban. Jelenleg Oroszország továbbra is abban bízik, hogy az idő neki dolgozik, hogy a nyugat el fog fáradni és befejezi Ukrajna támogatását. Így Ukrajna rá lesz kényszerülve arra, hogy megegyezzen orosz feltételek szerint, tehát lényegében az orosz ultimátumot elfogadva megegyezzen Oroszországgal. Ezek az orosz remények. Ukrajna pedig abban bízik, hogy a nyugati támogatás, nyugati katonai támogatás lehetőséget terem számára, hogy katonai úton foglaljanak vissza területeket. A másik remény pedig az, hogy Oroszországban esetleg ugyancsak az időfaktor tekintve, mondjuk az orosz társadalom elfárad, valami csere lesz az orosz vezetésben, tehát ők is egyfajta időfaktorban reménykednek, de hát területi feladás Ukrajna részéről nem, jelenleg nem kerül szóban, Oroszország pedig ugyancsak nem érdekelt egy kompromisszumban, ők a saját ultimátumokat szeretnék érvényesíteni. Tehát nem látszik az, hogy ez békés módon hogyan tudna rendeződni. Átmeneti szünet bekövetkezhet a harcokban, de megoldás, tartós megoldás jelenleg nem lehet előre látni.
Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.